magához. Ha megszólalt, kellemetlen géppuska ropogást vélt az ember hallani, csodálkozva, hogyan törhet elő így súf hang ilyen megnyerő és kifinomult fiatalemberből. Most minden esetre ő indította el a beszélgetést. Gondolom, nem mosott partra holttestet a víz. Legalábbis még nem jelentettek egyet, se válaszolt Brown atya. S nincs meg a gyilkos óriás testese a gyapljú sállal körültekerve. Nincs, válaszolt Brown atya. Mr. Taylor ajka egy időre leállt, de orcimpái beszéltek helyette, s annyi hirtelen támadt megvetéssel, hogy bízvást szószátjának lehetett volna nevezni őket. Egy darabig az atya igyekezett udvari és közhelyekkel tovább lendíteni a beszélgetést, majd Mr. Taylor türelmetlenül közbevágott. Nolám, befutott a felügyelő. Nyilván egész Angliát átfésülték már a gyapjúsálért. Grinstead felügyelő, egy sötétbőrű, hegyes, ősszakálú férfi, nagyobb tisztelettel szólította meg Brown atyát, mint a titkár. Gondolom érdekli, atyám, hogy nem sikerült nyomára bukkanunk annak, aki állítólag az éjjel elmenekült a mólóról. Vagy inkább, aki állítólag nem menekült el a mólóról, vágott közben Mr. Taylor. A móló őrsége ugyanis nem látott senkit, akiről ilyesmit állíthatott volna. Mi minden esetre telefonáltunk minden rendőrösre, folytatta nyugodtan a felügyelő. Figyeltünk minden útvonalat, s lehetetlen, hogy sikerüljön elhagyni Anglia területét. Az a benyomásom, hogy nem igen menekülhetett el a feltételezett útvonalon, mert egyszerűen nincs sehol. Mert nem is volt sehol, csattant fel újra Mr. Taylor, hangja, mint a puskalövés hasított bele az elhagyatott partszakasz csöndjébe. A felügyelő üres tekintettel merett rá. A páter arcán azonban lassacskán némi fény derengett fel, szinte tüntető közönnyel fordult a titkár felé. Úgy érti, barátom, hogy akit keresünk, csupán fantom, vagy hazugság szüleménye? Na végre, mondta a titkás, mélyet szippantott a levegőből fölényes orcimpáinát. Na végre, hogy eszébe jut. Jutott eszembe korábban is, mondta Brown atya. Mindenkinek ez lenne az első gondolata, ugye, ha egy vadidegen bizonyítatlan történetét hallja egy elhagyatott mólon látott titokzatos gyilkosról. Kereken kimondva ön arra gondol, ez a szerencsétlen Muzzleton nem is hallotta, hogy bárki lelőtte volna a milliómost. Sőt, talán egyenest arra, hogy ez a szerencsétlen Muzzleton maga is gyilkos. Minden esetre, mondta a titkár, a pasas abszolút lerobbant, sarokba szorított ürgének hat. Hogy mi történt állítólag a mólón, azt csak tőle tudjuk, s a sztori nem túl meggyőző. Egy óriás, aki csak úgy eltűnik a semmibe. Kész tündérmese, nem túl hihető még az ő előadásában sem. Magáról tanúsíthatja, hogy elpuskázta a dolgát, hagyta, hogy szinte a jelenlétében lepuffantsák a megbízóját. Saját maga vallja be, hogy ostoba és pancser. Lehet, mondta Brown atya, de én szeretem az embereket, akik bevallják, hogy ostobák és pancserek. És ezzel mit akar mondani? Vetette oda ingerülten Taylor. Talán azt, felelte bánatos mosolyol a páter, hogy annyi ostoba és pancser van, aki ezt nem vallja be. Majd kisváltatva így folytatta. De még ha ostoba és pancser is, az még nem bizonyítja, hogy hazug, sőt gyilkos. És elfeledkezik róla, barátom, hogy van egy független bizonyítékunk az elbeszélés hitelét illetően. Mégpedig a levél magától a milliómostól, az unokatestvéréről és annak bosszúhadjáratáról. Ha csak nem tudja bizonyítani, hogy a levél hamisítvány, be kell látnia, van némi valószínűsége, hogy Bruce-t üldözőbe vette valaki, akinek valóban volt indítéka a gyilkosságra. Legalábbis egy bevallottan volt, amiről papírunk van. Azt hiszem, nem értem világosan, szólt zavartan a felügyelő, amit az indítékról mond, atyám. Édes öregem! Úgy látszik, a türelmetlenség tőle szokatlan bizalmasságra hangolta a pátert. Tulajdonképpen mindenkinek lett volna elégséges indítéka. Ha elgondolja az ember, hogyan szerezte pénzét ez a Bruce, ha elgondolja az ember, hogyan szerzik pénzüket általában a milliómosok, a világon bárkinek épp elég indítéka volt, hogy megpróbálja egyszerűen vízbe folytani őket. Sok embernek szerintem automatikusan emelkedett volna a keze, hogy áthajítsa a korláton. Alig ha van olyan, akiben ne támadna ilyen inger. Legalább egyszer életében. Még akár Mr. Taylorban is. Mit akar ezzel mondani, csattant fel Mr. Taylor? S feltűnően megzúzzadtak az orcimpái. Bennem is, folytatta Brown atya. Nézi me constringeret ecclesiae auctoritas. Jegyzet. Nézi me constringeret ecclesiae auctoritas, ha nem kötne meg az egyház tekintélye. Pusztán az erkölcsi igazságérzettől hajtva bárki csábítónak érezheti, hogy ilyen egyszerűen és kézenfekvő módon iktassa ki a kiáltó társadalmi ellentéteket. Én sem vagyok kivétel, ön se, felügyelő, a polgármester sem, de a parti fánkárus sem. Egyetlen ember van a világon, véleményem szerint, aki nem tette volna, és ez a privát nyomozóiroda alkalmazottja, akit Bruce heti 5 font fizetség ellenében épp hogy felfogadott, és akinek még egyetlen hét egyetlen fontját se volt alkalma készhez venni. A titkár elgondolkodott, majd felhorkant. Ha a levél az egyetlen ellenérv, sürgősen meg kell vizsgáltatni, nem hamisítvány-e. Nem tudhatjuk, az egész mese maga is nem olyan légből kapott-e, mintha hamisítvány volna. Maga Magilton is beismeri, nem tudja elképzelni sem megmagyarázni, hogy tűnhetett el a mólóról a púpos óriás. Hát, látja, mondta Brown Páter. Épp ez tetszik nekem a fiúban, hogy beismer dolgokat. Ez most mindegy, erősködött Taylor, s felindultságában csak úgy vibráltak az orcimpái. A lényeg az, nem tudja bizonyítani, hogy a sálas óriás egyáltalán létezett vagy létezik. És a rendőrség nyomozása és a tanúk vallomása szemernyi bizonyítékot sem produkált létezése felől. Nem, nem, Brown Páter. Egyetlen módon bizonyíthatja ennek a gyanús egyénnek a szava hihetőségét, aki iránt oly nagy elfogultságot tanúsít. Ha előteremti nekünk a fantomot. De hát ez nem fog sikerülni. Most jut eszembe, vágott közbe kisé elkalandozva Brown atya. Mr. Taylor, ön nyilván a hotelból jön, ahol Bruce bérelt lakosztályt. Taylor, mintha zavarba jött volna, majdhogy nem dadogva válaszolt. Ő mindig ugyanahoz a lakosztályhoz ragaszkodott. Gyakorlatilag állandóan le volt foglalva a nevére. Most tulajdonképpen nem is találkoztam vele a szállodában. Gondolom, együtt érkeztek kocsin, kérdezte Brown. Vagy vonattal jöttek mind a ketten? Én vonattal jöttem, és én hoztam az egész podgyászt, mondta a titkár türelmetlenül. Valami nyilván közbejött neki. Egyáltalán nem is láttam, mióta 2-3 hete elutazott Yorkshire-ből egyedül. Ezek szerint, mondta a tisztelendő nagyon szelíden, ha nem Magilton látta utoljára az elhagyottat mólón, Mr. Taylor volt az utolsó, aki látta a hasonlóképp elhagyatott Yorkshire-i lápvidéken. Taylor teljesen elfehéredett, de nyugalmat erőltetett magára, és visszafogta könnyen falzettba sikló hangját. Azt én sosem mondtam, hogy Magilton Bruce-t nem látta a mólón. Nem mondta, de miért is nem, válaszolt Brown atya. Ha barátunk már egy embert kitalált a mólóra, miért nem talált ki vajon kettőt is? Azt persze tudjuk, hogy Bruce valóban létezett, csak épp azt nem tudjuk, hol tartózkodhat már 3 hete. Talán ott maradt Yorkshire-ben? A titkár amúgy is csikorgó hangja szinte visításra váltott. A társasági jómodormáza egyszeriben eltűnt róla. Mit csűri csavarja a dolgokat itt nekünk? Miért nem a kérdésre koncentrál? Mindenféle agyrémeket talál ki ellenem, mert nem tud a kérdésemre válaszolni. Várjunk csak, deprengett el egy kicsit Brown atya. Mi is volt a kérdése, fiam? Nagyon jól tudja, mi volt, s nagyon jól tudja, hogy sarokba szorítottam. Hol van a sálas óriás? Ki látta? Ki hallott róla? Ki emlegette valaha is a kis hazug védencén kívül? Ha meg akar győzni bennünket, nosza, hozza elő. Ha valaha is létezett, gondolom a Hebridákon lapul, vagy Kallaóba hajózott. De elénk kell állítani a páter, bár én tudom, hogy nem létezik. Egy szóval, hol van? Azt hiszem ott, mondta Brown atya, és hunyorogva merett a parti hullámokra, melyek a móló első pillérét mosták. A magándetektív és a halász prédikátor alakja még ott sötét lett a vízről zöldesen tükröződő fényben. Ott lesz, abban a hálószerűségben, amelyet ide-oda dobálnak a hullámok. Akármennyire is meghökkent, Grinstead felügyelő azonnal a helyzet ura lett, és hosszú lépteivel megindult a plázs irányába. Mármint úgy értsem, hogy a gyilkos teste annak a vénembernek a hálójában van, kérdezte. Brown atya bólintott, és követte a felügyelőt a kavicsos, ereszkedő parton a tenger felé. Muzzleton magándetektív meg épp szembefordult, és megindult ugyanazon az úton felfelé. Arca járása messziről mutatta az izgalmat, melyet a döbbenetes és váratlan felismerés keltett benne. Akármit mondtunk is, igaz, mondta, és levegő után kapkodott. A gyilkos megpróbált kiúszni, de a viharos hullámok elsodorhatták, és végül belefulladt a tengerbe. Vagy tényleg öngyilkos lett. Minden esetre beleúszott a holtteste a vén kénköves hálójába, s nyilván erre célzott a vémnek szállott, mikor azt mondta, hogy hullákat fog. A felügyelő olyan sebesen indult a partra, hogy lehagyta a másik kettőt, de azok hallották, amint felhangon gyors utasításokat ad. A halászok meg néhány bámészkodó pár perc alatt partra vonták a rendőrök segítségével a hálót, s tartalmát kiborították a vizes homokra, amelynek szemcséi még mindig csillogtak az alkonyati fényben. Mikor a titkár megpillantotta a holttestet, ajkára fagyott a fölényes mosoly. Mert a homokon valóban egy óriási méretű férfi teste feküdt, elrongyolódott köpenyben, a háta enyhén púpos hatalmas felhúzott válla miatt, és az arca csontos és hegyes, mint a sasé. A nyakáról letekeredett, szakadozott piros gyapjúsál nagy vérfoltként terült ki az alkonyati fövenyen. De Taylor nem a sálat nézte, és nem is a mesebeli méreteket, hanem az arcot, és az ő arcán, a látvány nyomán hitetlenkedés és gyanakvás gyors egymás utánban. A felügyelő Muzzletonhoz fordult új keletű udvariassággal. Ez minden esetre bizonyíték a történeteihez, Mr. Muzzleton mondta. És Muzzleton, még ezt az udvarias kijelentését nem hallotta, nem is sejtette, hogy milyen általános hitetlenkedés fogadta a történetét. Senki se hitt neki. Senki, Brown atyát kivéve. Így aztán, látva, hogy az atya készül kiválni a kis csoportból, indult volna, hogy elkísérje, de megtorpantotta a látvány, hogy a páter már megint megbabonázva tekinget az átkozott játékautomaták felé. Sőt, már kotorászik is a zsebében apró pénz után. De a tisztelendő hirtelen megmerevedett, a keze két ujja között a pennivel megállt a levegőben, mert újra meghallotta a titkár kellemetlen fejhangját. S gondolom hozzátehetjük, mondta Taylor, hogy ezzel az ellenem felhozott durva és ostoba vádak is hitelüket vesztették. Tisztelt uram, szólalt meg a pap, én az égvilágon semmivel se vádoltam. Nem vagyok olyan ostoba, hogy azt higgyem, képes lett volna megölni a gazdáját Yorkshire-ben, aztán idejönni, hogy a rengeteg kofferjével vesződhessen. Csak arra céloztam, hogy még könnyebben tudnám a gyanút önre terelni, mint ahogy ön igyekezett meggyanúsítani szegény Mr. Muzzletont. Mégis, ha valóban ki akarja deríteni az igazságot ebben a piszkos ügyben, és megmondhatom, az igazság jó részét nem derítette ki még senki, felhívhatom a figyelmét egy apró tényre az ön illetékességi köréből. Ugyancsak különös és figyelemre méltó tény, hogy Mr. Bruce-t, a milliomost a tényleges meggyilkolása előtt hetekig nem látta senki azokon a helyeken, ahol meg szokott fordulni. Minthogy az a benyomásom, magából ragyogó amatőr detektív válhat fiatalember, próbáljon elindulni ezen a nyomon. Mit jelentsen ez? Kérdezte ingerülten Taylor. De Brown atya válaszra sem méltatta, mert már elmerülten rángatta az egyik játékautomata karját, amitől az egyik bábú elindult, majd a másik nagy ugrásokkal követte. Brown atya, kérdezte Magelton, s a bosszúság majdnem újra erőt vett rajta. Megmondaná, miért élvezi annyira ezt az ostoba játékot? Egyetlen okból felelt a tisztelendő, miközben egészen közelhajolt a bábi játék üvegéhez. Mert itt van elrejtve a tragédia kulcsa. Hirtelen felegyenesedett, és jelentőségteljesen nézett Magelton szemébe. Első perctől tudtam, hogy az igazságot mondja, és az igazság ellenkezőjét. Magelton elámult, hogy a rejtélyek íme visszatérnek. Egészen egyszerű a megfejtés, magyarázta a páter kissé lehalkítva hangját. Az a holttest a vörös sállal a nyaka körül ott lenn a homokon. Brian Bruce milliomos teste. Több hullát nem fogunk találni. Na de két ember volt, kezdte Magelton leesett állal. Minden elismerésem oly érzékletesen írta le a két figurát, mondta Brown atya. Biztosíthatom, életemben nem fogom elfelejteni. Szerintem kifejezetten szép írói vénára val, s talán jövedelmezőbb lenne, ha a nyomozás helyett az újságírással próbálkozna. Bizony, minden apró részletre emlékszem, hogy leírta a két férfi alakját. Csak az a helyzet, hogy furcsa mód minden részlet épp ellenkezően hatott a maga fantáziájára, mint az enyémre. Kezdjük az elején. Azt állította, hogy az első fej, amely megjelent az ablak mögött, méltóság teljes volt, tiszteletet parancsoló. Mire rögtön megállapította magában, ez ő, a trösztvezér, a kereskedelmi nagyfejedelem, a nemzetközi piac irányítója. Én viszont, mikor a méltóságteljes tiszteletet parancsoló megjelenést említette, azt mondtam magamban, tipikus színész, minden gesztus a színészre val. Ilyen fellépés nem azáltal szerez az ember, hogy az Egyesült Kereskedelmi Tröszt elnöke lesz, hanem azáltal, hogy Hamlet atyának szellemét, vagy Julius Cézárt, vagy Lír királyt játsza, s ha megszerezte egyszer többé, le nem kopik róla. Nem látott eleget a ruházatából ahhoz, hogy megállapíthassa, kopotta-e vagy gazdag. Csak egy szőrmecsíkot látott, és valami divatosnak tűnő szabás vonalat. És mikor ezt a kettőt említette, ismét azt mondtam magamban. Hát persze, a színész. Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk a másik férfival kapcsolatban, hadd említek meg róla egy apróságot, ami feltűnően megkülönböztette az elsőtől. Azt mondta, hogy a második nem csak öltözködésére nézve volt elhanyagolt, de arca is bolotválatlan volt, sőt borostás. Nos, elhanyagoltan öltözött színészt láttunk már eleget. Mosdatlant is, iszákost is, kifejezetten visszataszító színészeket is. De az elképzelhetetlen, hogy szerződésben álló színész, vagy pláne olyan, aki éppen szerződésre vadászik, borostásan mászkáljon a nyilvánosság előtt. Ezzel szemben a borotválkozás az első, amit egy úriember vagy egy gazdag különc hajlamos elhanyagolni, ha az idegei kezdik felmondani a szolgálatot. Márpedig okkal feltételezhetjük, hogy barátjának, a milliomosnak kezdték az idegei felmondani a szolgálatot. A levél tanúsága szerint addigra már teljesen össze is roppant. De nem csak nem törődömségből volt olyan elhanyagolt és szegényes a külseje. Nem gondolt még rá, hogy a szerencsétlen tulajdonképpen bujkált. Azért nem jelentkezett be a szállodába, azért nem látta a titkára se hetek óta. Milliómos volt, de minden igyekezetével azon volt, hogy ezt elleplezze. Nem olvasta a fehér ruhás hölgyet? Nem emlékszik, hogy az előkelő és lenyűgözően gazdag Foszkó grófnak egy titkos társaság elől kell mentenie az életét, és ledöfött holttestére végül olyan kék inkben találnak rá, amilyent francia munkások hordanak? Most térjünk vissza a főszereplők viselkedésére. Úgy látta, nem de, hogy az első nyugodt, összeszedett. S ön azt mondta magában, íme az ártatlan áldozat. Holott az ártatlan áldozat levele egyáltalán nem volt nyugodt, se összeszedett. Mikor én meghallottam, hogy nyugodt volt és összeszedett, arra gondoltam, ez a gyilkos. Végre is miért ne lenne nyugodt és összeszedett, hisz pontosan tudta előre, hogy mire készül. Már rég elszánta rá magát, ha valahogy is habozott vagy lelki furdalása támadt, már rég elintézte magában, mielőtt megjelent volna a színen. Nem valószínű, hogy különösebb lámpaláza lett volna. Nem rántotta elő a pisztolyát, és nem hadonászott vele, de miért is tette volna? A zsebében tarthatta, és aztán a zsebéből lőtt. A másik viszont idegesen babrált a fegyverével, mert majd megőrült, úgy félt, és valószínűleg életében nem volt pisztolya kezében. Azért hadonászott vele, amiért a szeme is össze-vissza járt. Emlékszem, barátom, hogy mesélte a dolgot, külön hangsúlyozta, hogy az áldozat hátrafelé tekintgetett. Hát persze, mert nézte, hogy követik-e, mert hát nem ő üldözött, hanem őt üldözték. Maga pedig, mert véletlenül az elsőt látta meg előbb, biztos volt benne, hogy a másik jár az ő nyomában. Matematikailag vagy mechanikusan értelmezve mind a kettő előtte is meg utána is futott a másiknak, mint ezek itt. Kik? Kérdezte a magyarázatba beleszédült detektív. Hát ezek a bábuk itt, mondta Brown atya, s a kis falapáttal, mely észrevétlenül végig ott maradt a kezében, mióta csak a rejtés gyilkossági ügy szóba került köztük, megveregette a játékautomata fedőlapját. Ezek a kis óramivel hajtott bábuk, amelyek állandóan körbe-körbe futnak és üldözik egymást. Legyen mondjuk az egyik kék úr, a másik meg piros úr. A köpenyük színének megfelelően. Véletlenül kék urat indítottam útnak előbb, így hát a gyerekek neki drukkolnak, mert nyilván ő menekül, és piros úr üldözi. De pont fordítva lenne, ha véletlenül piros urat indítom el először. Azt hiszem, kezdem érteni, mondta Magellan, és így persze minden pontosan a helyére kerül. A családi hasonlóság mindkét irányban érvényes, és senki nem látta, hogy a gyilkos elhagyta volna a mólót. Igen, mert őt senki se kereste, mondta az atya. Nem kaptak utasítást rá, hogy egy asztrahán prémes, nyugodt fellépésű, simára borotvált úr után kutassák fel a félországot. Azért tudott elszelelni, mert a gyilkos személy leírásában ugyebár arról volt szó, hogy hórihorgas figura nyakában egy ócska piros gyapjúsállal. De a helyzet az, hogy az asztrahán prémes kabátot viselő színész ölte meg a milliómost, akinek a nyaka körül piros sál volt, és ott is fekszik szegény a fövenyen. Épp mint ez a két kis fénybaba, a kék meg a piros, csak mert az egyiket előbb látta, rosszul ítélte meg, melyiknek piroslik az arca bosszúvágytól, s melyik kékült el a félelemtől. Ebben a pillanatban két-három gyerek indult meg feléjük a süppedő homokban. A tisztelendő integetni kezdett feléjük a falapáttal, és invitálólag mutatott az automatára. Magellan rögtön sejtette, hogy magára akarja vonni a figyelmüket, nehogy véletlenül odakószáljanak a mólóhoz, a rémséges letakart kupachoz. Ez az utolsó fillérem, mondta nekik Brown atya. Aztán indulás uzsonnázni. Tudod, Doris, nekem legjobban az ilyen játékok tetszenek, amik körbe-körbe járnak, mint, tudod, a kis dalban a gyerekek a szederfa körül. Hisz az Isten is azért teremtette a napokat és holdakat, hogy körbe-körbe járjanak, mint a gyerekek a szederfa körül. Azokat viszont, ahol az egyik játékosnak meg kell előznie a másikat, ahol az győz, aki gyorsabban fut, fej-fej mellett kezdik. Majd az egyik lehagyja a másikat, meg még ennél is iszonyúbb dolgok fordulhatnak elő. Hát azokat a játékokat én nem nagyon kedvelem. Szeretek kék úrral és piros úrral gondolni. Ezek sose vesztik el a jókedvüket, egyformán szabadok és egyformán győztesek, soha nem bántanák egymást. S te, vadszerelmes, kinek ajkad bár oly közel, édes célt mégsem ér. De nem is folyik vér. Ó, boldog piros úr! Ne bánd, bár vágyad két hiába kér. Örökkön futsz, s örökkön kék a kék. Miután elharsogt ezt a kisi átformált Keats idézetet, Brown atya a hóna alá dugta a falapátot, és két oldalról maga mellé vett egy-egy gyereket, és ünnepélyesen elvonult a parti teázóba, hogy meguzsonnáztassa őket. Jegyzet: John Keats óda egy görög vázához című versének részletei nyomán. Tóth Árpád fordítása.